Baranyi Tamás Péter történész, az Antal József Tudás Központ munkatársa, az Újhold a török külpolitika útkeresése a 21. század elején című kötet egyik szerkesztője, és Egressy Zoltán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának munkatársa, a kötet egyik szerzője az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést felvételről hallják. Meghatározható-e az az általunk is értett fogalmakkal, hogy minek gondolja magát Törökország ma? Középhatalom, nagyhatalom, feltörekvő ország, fejlődő ország. Van egy rakás fogalmunk erre, és nem biztos, hogy bármelyik jó.
Hát Törökország mindenféleképpen egy, hát legalább egy középhatalomnak gondolja magát. Egyfajta központi államok nyilván, most nem csak Davutoğlu írta ezt le, hanem azóta átvette az egész politikai apparátus is, amely jelenleg annyira nem jelenik meg a médiába, de alapvetően ott munkál, amelynek nyilvánvalóan az az alapja, hogy Törökország a saját geopolitikai, történelmi, kulturális, említett helyzeténél fogva egyfajta központi államként jelenik meg egy meglehetősen nagy térségekben. Davutoğlu egyébként elég sok teret, elég nagy teret szentelt annak, hogy a Törökország körülvevő különböző földrajzi egységeket meghatározza, kvázi közel-külföldet, illetve egy távolabbi érdekszférákat is, olyan területet, ahol Törökország aktív, és ebben egyébként nem csak a Közép-Ázsia van benne, az ottani türknépek, de egyébként Afrika is, és valóban azt látjuk, hogy a Törökország nagyon aktívan igyekszik kivenni a részét. És ugye egy alapvetően ez egy korlátozott földrajzi befolyása rendelkező országról van szó, ezért mondhatjuk talán azt, hogy középhatalom, amely viszont mindenféleképpen szeretne globális játékossá válni. És ez rendszeresen megjelenik a külpolitikai nyilatkozatokban is, illetve hát a belpolitikai célokra gyártott külpolitikai témájú nyilatkozatokban is, miszerint Törökország ugye meg G20-nak a 20 legnagyobb gazdaságát tömörítő szervezetnek is tagja, és hát ennek körülbelül 15.-16. tagja jelenleg, vagy legerősebb gazdasága, és hát szeretnék a törökök, hogyha a következő években sikerülne az első 10 közébe kerülni, és hasonló nagyívű politikai terveik voltak, vannak, és ezt az aktivitást ültette át, ezt az ambíciót ültette át nagyon ügyesen Davutoğlu külpolitikába, és ugyan azt láthattuk még az arab tavasz előtti időszakban, amikor valóban nagyon felívelőben volt Törökországnak a inkább alapvetően pozitív nemzetközi megítélése is, de alapvetően a kapacitásai is megnőttek, hogy mindenhol ott vannak, ahol ebben a nagy régióban lehet, ugye az oszmán birodalmi területeken, illetve valamilyen szinten azon túl is közvetítettek különböző katonai konfliktusokba, főleg Közel-Keleten voltak nagyon aktívak, gazdaságilag is megjelentek, és viszont azt láthatjuk, hogy onnantól kezdve, hogy az arab tavasz felborította korábban alapvetően stabilnak tűnő közel-keleti világot, erre Törökország is meghozta a maga válaszát, és még korábban, akár a kemalista vezetés alatt azt lehet lehetett volna sejteni, hogy Törökország inkább ebből kimarad, és azt mondja, hogy a szír határoknál véget ér a török befolyás, és nem kíván alapvetően belefolyni ebbe a konfliktusba, semleges kíván maradni, mint azt egyébként láthattuk az előző évtizedekben, nem feltétlenül csak a hidegháború alatt. Most Törökország teljes erővel belevetette magát. Nyilván, ahogy török érdekek jobban megjelentek, ott annál inkább Törökország 2011-től kezdve mindenhol próbált saját szövetségesét jó pozícióba juttatni, akár Egyiptomba, akár Szíriába. Ez valahol sikerült ideig, óráig valahol kevésbé. Viszont azt lehetett látni, hogy ez a nagy aktivitás, amelyhez több szempontból egyik nyugati támogatást és segítséget kapott, ha más nem hallgatólagosan is, ez több szempontból visszaára fordul, itt főleg Szíria volt az, és még mindig az, ami valamilyen szempontból a török külpolitikának, illetve a török ambícióknak a nagy játéktere és fokmérője. És azt láthattuk, hogy 2015 végén, 16 elején bizonyos szempontból zsákutcába került ez a nagyon aktív, egy irányba mutató, egyre konfrontatívabbá váló politika, ami azért is volt nagyon érdekes, vagy visszás, mert Ahmed Davutoğlu az egyik kulcsfogalma, vagy kulcskifejezés, amivel éveken keresztül próbálták rendelni a török külpolitikát, hogy zéró probléma a szomszédokkal. És valóban megpróbálták rendezni minden kérdést, még az örményekkel is leültek tárgyalni, ugye ez egy alapvetően elhúzódó és kényes kérdés. Nem is sikerült megoldani, és két ország sem került közel politikailag egymáshoz, de voltak gesztusok, volt rá egy akarat, és Szíriával kapcsolatban is nagyon sok vitás kérdés sikerült megoldani 2009-2010 környékén, de ez alapvetően azt szolgálta, hogy a török nagyhatalmi ambíciókat, vagy középhatalomnál nagyobb ambíciókat alapvetően ki tudjanak szolgálni, és hát nyilvánvalóan itt azért gazdasági érdekek is megjelentek, hogy nem csak ezt a lágy puha hatalmat tudják kamatoztatni, politikai célokból, hanem gazdasági pozíciókat is megerősíteni. És visszatérve még Szíriára, hogy 15 végén, 16 éj úgy tűnt, hogy mint a oroszokkal összevesztek, miután az ő helyi érdekeik nagyon nem fognak megvalósulni, tehát a kurdok megerősödnek, ami abszolút Ankara igényeivel ellentétben ment, vagy szándékaival ellentétben ment, és Assad sem megy el, és nem lehet látni azt, hogy egy olyan politikai, nemzetközi rendszer által is elfogadható politika erő erősödne meg, amelyek mögé a törökök odaállhatnának jó szívvel. És ezután azt láttuk, hogy a török politika az nyártól kezdve folyamatosan korrigált, és a korábbi konfrontatív politikát megváltoztatva kiegyezett Oroszországgal, most már kiegyeztek, vagy legalábbis megegyeztek Izraellel, és ez egy nagyon nagy varga betűnek tűnhet a korábbi évekhez képest, viszont alapvetően az ambíció és a stratégia megmaradt, miszerint Törökországot benne kell tartani a világügyeinek, a környező területeknek a politikai folyamatainak az irányításához közel. Törökországnak hatnia kell és befolyásolni kell ezeket, ugyanis ha nem teszi meg, akkor az alapvetően politikai érdekeivel szembe menő dolgok fognak történni. És csak annyi, hogy változtattak a szövetségi rendszeren bizonyos téren, bizonyos mértékben, és hát más eszközöket is bevetnek.
De mi történt? Lukra futott a zéró probléma a szomszédokkal, a politika, a valóság nem akart az elmélethez igazodni? Vagy lejárt a semlegesség politikájának ideje? Vagy számítási hiba volt? Mi történt?
Kicsit minden összejött. Én inkább elsősorban ezt mondanám. Tehát nagyon szívesen vitatkoznék az Olival, de sem tudok. Tehát szerintem egy nagyon jó diagnózist adtál arról, hogy mi történt az arab tavasz óta. Az arab tavasz valóban megváltoztatott szinte mindent a Közel-Keleten. És az igazság, hogy nem, tényleg rosszulra tettek ezekben.
Beleálltak.
Abszolút beleálltak. Mi az arab demokrácia, stb.
Mi vagyunk a minta.
És mi vagyunk a minta. Ugye ne felejtjük el, hogy ez a 80-as, 90-es évek is azért arról szólt, mármint bizonyos berkekben, hogy akkor most ki a minta a muzulmán világban? Szaúd-Arábia? Törökország? Esetleg a nemzetközi dzsihádi mozgalom, ami ugye akkor Afganisztán mudzsahegyéhez kötődött? Ki a minta? És hát azért itt a, nem tudom, a zsírkeppel azt az elég jól leírja, hogy milyen török ellentétek voltak mindenféle arab országokkal ebben a tekintetben. Most látszik, hogy akkor mint mégis Törökország állna nyerésre, és nagyon világos és nagyon világosan föltették a tétjüket bizonyos dolgokra, amiket nem jöttek be. És ez egyre leszűkítette a mozgásterüket, és igazából valóban volt egy ilyen fokozatos eltolódás a konfrontativitás felé, és valahogy ez az összes probléma úgy gyűrűzött be, hogy utána mondtam, hogy a kurd kérdés, ami már mint hogyha elrendeződött volna, hát az még egyszer olyan lánggal kapott újra föl, mint talán még soha korábban. Ez külpolitikával is, és belpolitikával is összefügg. Külpolitikával azért, mert valóban az arab tavasz egyik legnagyobb nyertese a kurd nép, ami minden országban, ami érintett volt itt az állami dezintegrációban, mindenhol fölértékelődtek a kurd területek, a kurd harcosok, önkormányzatiságot kaptak, egyre több kapcsolatuk volt a határokon, ugye kurdokat végülis három országban kényszerítik a határok. Ez egy olyan külpolitikai dimenzió, mindenképpen hatott erre. A belpolitikai dimenzió is nagyon fontos volt, és akkor a kurd kérdés, ez csak az egyik. Vannak iszlamista terroristák, az iszlám állam, egyébként már a kalifátus kikiáltása után nem is tudom, a legfenyegetőbb üzenetek jó részét azért a török kormánynak szánták. Akkor ez második. Ott a menekült kérdés. Ugye Erdoğan egy fokkal korábban szembesült azért azzal a kettősséggel, hogy akkor be lehet engedni menekülteket, de ki az, aki rám fenyegetést jelent. Engedjek-e ki kurd harcosokat Kobánihoz, amikor nyilvánvalóan a kurdoknak az egymásra találása, az mégiscsak a szűken vett nemzetállami érdekeim ellen hat. Ezekkel a dilemmákkal ő korábban találkozott. És így fokozatosan egyrészt azért Törökország veszített a nemzetközi jó megítéléséből, és közben csak egyre fokozódtak a belpolitikai problémák. Tehát Törökországnak azért a határmenti területei lényegében, és nem akarok nagy szavakat mondani, de lényegében nem tudom, ostrom állapot van azért sok helyütt, és És ez nem volt 2014 előtt. Tehát én azt gondolom, hogy talán a legközelebb akkor vagyunk az igazsághoz, hogyha azt mondjuk, hogy egyrészt azért a valóság nem nagyon igazodott a modellhez. Egyszerűen a Davutoğlu abból indult ki, hogy gazdaságilag és politikailag egy nyugodt szakasz jön, és ez tartani fog évtizedekig. Nagyon sokáig tartott is, 2014-ig. Ez az egyik kimondatlan alapvetése, ami az elméletet megcáfolja, vagy az elméletet meg is nem hagyta kiteljesedni. A másik pedig az, hogy ez a konfliktusos belpolitika, és néhány rossz külpolitikai választás meg tovább szűkítette az egyébként is szűkülő lehetőségeket. Én ebben a két dologban látom azt, hogy ez miért nem úgy valósult meg, ahogy ők gondolták.
Lehet-e tudni, hogy mit akar Törökország a NATO-ban és a NATO-val? A második legerősebb hadsereg atomfegyvert állomásoztat, és néhány hete volt egy olyan hír, hogy az incsirliki bázisról akár ki is dobhatják az amerikaiakat.
Törökország azért a NATO-nak továbbra is az egyik oszlopos tagja marad. Noha nyilván ilyen kijelentések, sőt ehhez hasonlók azért mostanság azért már azt lehet mondani, hogy talán túl sűrűn is elhagyják a török döntéshozóknak, vagy vezető politikusoknak a száját, de én azt mondanám, hogy egyről azért nem kell attól félni, hogy Törökország a NATO-ból kilépnek. Azon a nagyon nagy költsége lenne, legalábbis biztonsági költsége. Ugye az az egész koncepció, ami beszippantotta gyakorlatilag a törököket a NATO-ba, az alapvetően egy biztonsági probléma volt, nevezetesen ugye az első, vagy a második világháború végén, ugye a hidegháború kezdetében az addig semleges minden nagy és szuperhatalom felé azért ügyesen egyensúlyozó Törökország abban a helyzetben találta magát, hogy a Szovjetunió olyan határos is volt a Kaukázusban, és annak a vezetői bejelentették, hogy bizonyos területeknek, amelyek valamikor orosz felhatóság alá tartoztak, azoknak a jogállását újra lehetne tárgyalni. Tehát megjelent egy elég direkt fenyegetés Moszkva felől, és ebben a helyzetben a török vezetés úgy lehet, hogy nem nagyon van értelme itt továbbra semlegesnek kell lemaradni, be kell állni egy blokkba, és nyilván ez a nyugati blokk volt, és mindent megtettek, hogy a NATO-ba léphessenek. Ugye katonákat küldtek a koreai háborúba, és ennek köszönhető 1952-ben elnyerték ezt a NATO tagságot, és ez a következő évtizedekben, a hidegháború idején gond nélkül meg is maradt. Voltak nézeteltérései az Egyesült Államokkal. Igen, az is egy iszonyatosan fontos pillanat volt, mert azt hiszem, ez pont a te fejezeted.
Igen, ezt a fejezetet én írtam a könyvben, ami a NATO csatlakozásról és az azt követőkről szól. Voltak mindig nézeteltérések, kisebbek. Nagyon érdekes, idézem is forrásként egyiket az 1960-as katonai hatalom átvételt, egy amerikai jelentés leírja, hogy milyen gyorsan megy a tényleges hatalom átadása A kézből B kézbe, és úgy zárul a jelentés, hogy az amerikai szövetség és a NATO szóba se kerül egyik oldalon se, mindenki evidenciában tartja. Tehát még hogyha voltak is azért nézeteltérések NATO, Törökország, Amerika, Törökország szinten, azt szerintem az, hogy ez diskurzus szintjén így megjelenik, az egyrészt most már szinte állandó, viszont ez unikum történetileg, tehát ez korábban nem volt szerintem.
Hát ilyen szinten azért volt talán még nagyobb csörte is. Ugye hát a ciprusi kérdés volt az, ami az amerikai-török kapcsolatokat felborzolta a 60-as évek közepén. Ugye akkor, most nem menjünk bele a ciprusi kérdésre, mert akkor még egy műsort itt eltölteni, de a lényeg, igen, úgyhogy kell hagyni muníciót, de a lényeg az, hogy akkor már a törökök 60-as évek közepén kaptak egy figyelmeztetés az Egyesült Államoktól, hogy ne avatkozzanak be Ciprusra. És akkor történt egy idézőjelesen azt mondjuk mini nyitás a Szovjetunió felé a török politika részéről, és nagyon hasonló diskurzus jelent meg, mint a sajtóban, mint pedig a szakértők részéről, mint amit mostanság az utóbbi években láthatjuk, hogy vajon Törökország otthagyja a NATO-t, otthagyja a saját szövetségi rendszerét. Nyilván ez akkor még annyi realitása sem volt annak, mint ami talán most van, most egy picivel több, de én inkább csak a diskurzus hangsúlyozom, és nagyon fontos dolog, ami egyébként megkülönböztetni a 60-as évektől a jelenlegi helyzetet, hogy egy hatalmas bizalmi válság alakult ki a katonai pucskísérlet tehát követően, ugye július 15-ét követően, mivel az Egyesült Államokban él Fethullah Gülen, amelynek a szervezetét, illetve őt sejtik a török, vagy vádolják a török hatóságok az egész pucskísérlet elkövetésével, akinek a kiadatása még mindig nem történt meg. Most nem szeretnénk az amerikai viszonyokat fejtegetni, ez egy hosszú procedúra lesz, mielőtt az amerikaiak elbírálják és meghozzák a döntést, hogy kiadják vagy sem, és ebben a kérdés, hogy majd Donald Trump adminisztráció mit fog majd lépni, mennyire fogja ezt az ügyet segíteni. De nyilván, amíg Fethullah Gülen Amerikában van, addig alapvetően sanda szemmel fognak a török vezetők ránézni, és ez segíti azt a Törökországban napi sajtóban, főleg kormányközeli sajtóban megjelenő, és nagyon sok nyugat, Amerika és olykor-olykor EU-ellenes kirohanást, ami alapvetően azért nem feltétlenül a mi szövetségesi rendszerünk felé vagy irányába hangolja a török lakosságot, amely viszont azt láthatjuk, hogy alapvetően, legalábbis a sajtócikkek alapján, hogy megbékélt ezzel az orosz kiegyezéssel, amit most láthatunk, ami viszont csak megint érdekes innen kívülről nézve, hogy viszont 2015. december, november végén, amikor ugye is lejötték az orosz gépeket, és akkor nagyon kemény nyilatkozatok, orosz ellenes nyilatkozatok születtek a török vezetés részéről, akkor nagyon más megítélés volt a török külpolitikában, illetve a török politikában Oroszországot illetően, nyilván ez változhat akár fél év alatt is.
Van-e valami elképzelés, illetve ha van, akkor micsoda Törökországnak ma az Európai Unióval kapcsolatban, mert itt is alapvetően megváltozott a helyzet a menekült válság miatt.
Igen, hát
Marai Tamás.
Erről is van egy fejezet a könyvben, mint ahogy nagyon, hát igazából ugye minden regionális kérdést szerettünk volna áttekinteni, tehát ez egy török-amerikai kapcsolatok, török-európai uniós viszony, török, sőt, akár még ilyen elfeledettebb régiók is, hogy török-afrikai viszony, tehát ezek
még az újkor kérdés is benne van.
Így van, minden nagy régiós kérdést igyekeztünk lefedni, és aztán minden ilyen policy jellegű kérdést, hogy akkor energia, vízgazdálkodás, szóval mindenféle modern szempont is benne van. Még azt, hogy erről is van egy nagyon, nagyon kiváló fejezet a könyvben. Na most ugye az Európai Unióhoz való csatlakozás az megint egy nagyon terhelt és nagyon régóta húzódó ügy. Itt azért ezt akár Magyarországon se kell feltétlenül bemutatni, hogy mondjuk a 90-es évekre gondolunk, hogy ez itt a hidegháború vége után volt ezért egy nagy Európa várás, és hát aztán még folyamatos csalódások jöttek egyébként Magyarország számára, és még föl nem vettek minket, tehát hogy mondták, hogy milyen jó lenne majd mondjuk az ezredfordulóra tagnak lenni, stb. És ez sok minden utalt arra, hogy hát azért itt csúszások lesznek, itt nem tekintek minket azért annyira európainak, hogy akkor ez rögtön. Most ennek a hatványozott szerepét láthatjuk Törökországnál, ez szerintem egészen világosan kidomorodik egyiket a török külpolitikában, hogy viszont nyilván európainak gondolják magukat ebben az értelemben, és csatlakozni szeretnének az európai integrációhoz, de ők azért van bennük egyfajta törekvés azért az egyenlő bánásmódra arra, hogy miközben integrálódnak az Európai Unióban, akközben épp elég szuverenitást őrizzenek meg maguknak ahhoz, hogy határozottan törökök és határozottan török középhatalom legyenek. Ez a két dolog, ez azért hosszú távon nagyon nehezen rekonciliálható.
Török középhatalom befér az Európai Unióba? Népessége, óriási hadereje, óriási.
Elég csak arra gondolni, hogy az Európai Unió döntéshozói vagy vezető államai hogyan vélekednek erről a kérdésről, és azt mondjuk, hogy nem. Tehát ez egy lehet egyébként, hogy évtizedek múlva igen, de amit most...
Kicsit rosszabb állapotban lenne, nagyobb bajban lenne, segélyre szorulna, meg ilyesmi, akkor inkább?
Szerintem akkor sem, inkább úgy, nyilvánvalóan abban az esetben a török vezetés sokkal több mindent megtenne, hogy az Európai Unió tagjává váljon. Tehát nyilván ez egy állandó alkú folyamat, illetve hát nem egy teljesen fair alkú folyamat, mert megvan egy acquis-communautaire, egy közösségi joganyag, ami egyébként évről évre hatalmasan csak duzzad, amit a törököknek át kéne venni gondolkodás nélkül. Ez nagyon lassan megy, vagy inkább nem megy.
És de... vannak benne olyan dolgok, amiket a törökök lényegében nem vehetnek át. Tehát, hogy azért ez az Európai Unió tárgyalási stratégiájában, ezért ez egy jó biztosíték. És nem is erre felé mennek a dolgok.
Így van, tehát hogy ebből azt mondom, hogy ez egy akut probléma marad, de egy biztos, hogy az Európai Unió vezetői, tehát még Németországot gondoljuk el, hogy ami egy ilyen 82 milliós ország, mi most mondhatnánk azt, hogy csökken a lakosság, de a bevándorlásnak köszönhetően legalább stagnál. Most ezzel szemben van egy Törökország, amely már most körülbelül 80 millió lakosú, a szír menekülteknek előbb-utóbb egyre több embernek meg fogják adni az állampolgárságot, és demográfiailag még mindig felfutó szakaszban van Törökország, tehát 10 év múlva, 85-20 év múlva, több mint 90 millióan lesznek, vagy akár még többen. Ez nyilvánvalóan egy csatlakozás esetében alapvetően átrajzolná az Európai Unión belüli erőviszonyokat.
Európai Parlament, bizottság, minden. Pont,
és ezeket újra kellene, akkor szabni, és legalább akkora súlya kell, hogy Törökországnak legyen, mint Németországnak. Úgyhogy ha csak a számokat nézzük, de ez még csak egy dimenziója. Törökország rengeteget fejlődött gazdaságilag az utóbbi években. Most mondjuk válság elé néz, de egy pozitív forgatókönyvet képzeljünk el, hogy minden jól alakul, de akkor is azért az ország keleti, középső, kevésbé fejlett területeinek még jó pár évre van szükségük is hatalmas fejlesztési pénzekre, hogy akár csak megközelítsék az Európai Uniós átlagot. Az Európai Uniónak hatalmas pénzeket kellene fizetnie Törökországnak, amit nem biztos, hogy egyébként ezek a nagyon központi államok szívesen megtennék. És ebből a szempontból az Európai Uniónak az abszorpciós képessége is elég kérdést vet föl, hogy ezt a hatalmas országot, amely politikailag megváltoztatná nyilván az erőviszonyokat, de képes lenne fölzárkóztatni. Így viszont azt láthatjuk, hogy a csatlakozási folyamat tart, ez alapvetően kényelmes mindenkinek. A törököknek ez egy nagyon jó brand, hogy igen, mielőbb vagy utóbb az unió tagjai leszünk, nyugodtan lehet hozzánk jönni és be lehet fektetni. A legtöbb külföldi befektető egyébként az Európai Uniós országokból is érkezik, mert ez ennek a státusznak, ennek a fenntartása, ez alapvetően azért garantálja azt, hogy egy működő piacgazdasággal van dolgok a külföldi befektetőknek is. Törökország, amely nyilván hatalmas és gazdag ország, de mindig tőke szegény, iszonyatosan szüksége van erre, miatt ők nyilván komolyan kritizálni fogják az Európai Uniót, mert említett dolgok miatt nem is érzik túlságosan fernek ezt a tárgyalási folyamatot, de nem fognak ebből kihátrálni, és nyilvánvalóan az Európai Uniónak sem érdeke ezt felmondani. Az összes fontos külügyminiszter, külpolitikával foglalkozó államtitkár elmondja, hogy ezt a köldögzsinór föl kell tartani Törökországgal, különösen az utóbbi egy-két év fejleményének a tükrében, viszont Törökország súlya, menekült válság révén iszonyatosan megnőtt, hogy legalább a tárgyalóasztalaknál tudunk valamit adni, vagy legalább ígérni Törökországnak, amit nekik, amit ők szívesen elfogadnak, vagy amin számukra is értéket jelentett, egy-egy új fejezetnek a megnyitása, még akkor is, hogyha ez őrületesen lassan halad, és hát attól tényleg nem kell, azt nem kell várni, hogy a 2020-ig Törökország uniós tag lesz, valószínűleg még 30-ra is kérdéses.
Még ott vannak a tárgyalóasztalnál, addig lehet velük tárgyalni.
Pontosan, és nagyon másról is így van, és ez nagyon fontos ezt fenntartani, és itt egy közös érdek van, az más kérdés, hogy tehát sem az Európai Unió nem érett meg erre, nem tudná kezelni ezt a helyzetet, de valószínűleg még 10-20 év múlva sem, és Törökországban sem feltétlenül olyan irányba mennek a folyamatok, hogy nagyon az Európai Unióra legyen idézőjelesen szükségük, és a tagságra, még ha magára az intézményre igen.
Köszönöm szépen az elmúlt egy órában Egeresi Zoltán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának munkatársa, nemzetközi kapcsolatok szakértője, az Új Hold a török külpolitika útkeresése a 21. század elején című könyv egyik szerzője és Baranyi Tamás Péter történész, az Antal József Tudásközpont munkatársa, a kötet egyik szerkesztője volt az Aréna vendége. A beszélgetést felvételről hallották a műsor elkészítésében. Szatmári Katalin felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt, Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.